Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 229. számú dicséretünk első versének éneklésével kezdjük. A 229. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. Elfoglalva, e megkezdett dicséretünket énekeljük további verseivel, a 229. számú dicséretünk második és harmadik versét énekeljük, a második vers így kezdődik: Boldog az az ember, ki dicsér tégedet.
Mert boldog az az ember, ki dicsér tégedet, és kóstolgatja minden nap szent beszédedet. Hát legetesed ígéddel bolygó nyájadat, és terelgesed a ember ruhocskáidat. Szent lelkedet tölts ránk ki, mint hajnal harmatát, és adj fejünkre tőled nyertékes koronát, hogy áldozatra felgyúl megszentelt életünk, oltárodon elégjen királyunk, mesterünk.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg Istenünk írott igéjét, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből, a második fejezet 37. versétől kezdődő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Amikor ezt hallották, tudnélik az ígére figyelő gyülekezet, mint a szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: mit tegyünk, atyámfiai férfiak? Péter így válaszolt: térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket. Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben, dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet, az üdvözülőkkel. Isten áldása legyen rajtunk, és az ő jelenlétében alázatos szívvel fogadjuk, vegyük az ő üzenetét, és adja, hogy ez az üzenet tisztán és világosan hirdettessék közöttünk ebben az órában. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, mert el szeretnél bennünket is oda juttatni, hogy őszintén megfogalmazódjon bennünk az a kérdés, ami a jeruzsálemi igehallgató gyülekezetben is megfogalmazódott ott azon az első pünkösdön, mit cselekedjünk. Könyörülj meg rajtunk, hogy őszinte szívvel hadd tudjuk ezt tőled megkérdezni, hogy elérkezhessen hozzánk a te őszinte, tiszta és igaz válaszod is, amely megválaszolja életünkben ezt a kérdést. Urunk, te tudod, hogy hányszor és hányszor hagyta már el az ajkunkat ez a kérés, kérdés a te irányodba, mit cselekedjünk, de nem figyeltünk a te válaszodra, mert eldöntöttük, mert tudni véltük, hogy mit kell cselekednünk, mert nem voltunk kíváncsiak a te válaszodra. Óvjál meg és oldozz föl bennünket a képmutatástól, a családságtól, amelyel a szánk téged dicsőít, a te akaratodat kutatja, de a szívünk nem kíváncsi mindarra, amit te mondasz nekünk. Oldozz föl ebből a mi bűnünkből bennünket, és engedd megtapasztalnunk, hogy amikor készek vagyunk meghallani a te válaszodat, akkor abból mindig áldás származik a mi életünkre. Így kérjük most is a te áldásodat, hisszük, hogy a te jelenléted, a te köztünk való megjelenésed és itt léted már önmagában is áldás, de áldj meg bennünket azzal, hogy megértjük személyesen is hozzánk való szabadat, üzenetedet. Kérünk, hogy cselekedd meg ezt a csodát, cselekedj velünk irgalmasan. Válaszolj nékünk, Urunk, amikor azt kérdezzük, mit kell cselekednünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és a 189. számú dicséretünket énekeljük most. A 189. számú dicséretünk így kezdődik. E pünkösd ünnepében, e pünkösd ünnepében zeng nyelvünk dicséreti.
Pünkösdön
Testvérek, hallgassuk Istennek igéjét a már olvasott szakaszból, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből, a 42. verstől kezdődő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt, mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Kedves testvérek, amikor a Szentlélek kitöltetett az apostolokra azon az első pünkösdön, akkor tulajdonképpen az első cselekedet, amit az apostolok tettek, nem más volt, mint az ige hirdetése. Elkezdtek beszélni az Isten csodálatos és felséges dolgairól, és miután az ige megszólalt, tanúi vagyunk annak, hogy ennek milyen hatása lett a Jeruzsálemben őket hallgató gyülekezetre. Azt olvassuk, hogy az ige megszólalását követően 3000 lélek csatlakozott az első keresztény gyülekezethez. Bennünket, akik 2000 év elteltével olvassuk ezeket a történeteket, mindig megkísért az a gondolat, hogy mi biztosan rosszabbak vagyunk, mint amilyenek az apostolok voltak, hiszen ige hirdetést ugyan gyakorlunk, de hol van a 3000 lélek? Hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy ha nem történik valami látványos megtérés hullám az ige hirdetésünk kapcsán, akkor talán mi vagyunk azok, akik ennek az akadályai vagyunk, és biztosan valamit másképpen kellene csinálnunk, hogy megtérnének az emberek. Az egyház hosszú idő óta sínylődik ebben a betegségben, hogy tudnélik, vágyódunk arra, hogy emberek megtérjenek, de mivel nem térnek meg annyian, mint amennyien várható vagy elvárható lenne, ezért az egyház mindig kitalál valamit. Mindig újít az egyház. Nekünk, reformátusoknak aránylag könnyű is a dolgunk, mert az örökségünk, amit a reformátorok hátra hagytak, az többek között abban a mondatban áll, hogy az egyházat szüntelenül reformálni kell. És ez alatt, a címszó alatt, a mi egyházunkban számtalan új és új kezdeményezés lát napvilágot, annak érdekében, hogy bárcsak minél többen megtérnének. Ebben a forgatagban azonban nagy kérdés az, hogy a mégsem térnek meg többen, bármit is csinálunk, lazíthatunk a tanításon, átvariálhatjuk az istentiszteleti gyakorlatunkat, mégis azt látjuk, hogy nem térnek meg többen, akkor mégiscsak alázatra van szükségünk, és nagy-nagy odafigyelésre, Isten igéjével kapcsolatosan, hogy vajon jól gondolkozunk-e? Vajon jól gondolkozunk-e? Én úgy látom, hogy pünkösd esemény sora megtanít bennünket a lényegre. A fontos dolgok kerülnek elénk. Ebből a történetből is, az első gyülekezet történetéből, természetesen nem úgy, mint ami csalhatatlan, és mindig utánozni kell, de mégis úgy, mint a gyülekezet születésének alappillérei. Ezekkel a dolgokkal szeretnénk ezen a mai Isten tiszteleten egy picit részletesebben is foglalkozni. Egyfelől azért, hogy megnyugodjunk, másfelől pedig azért, hogy ha valamiben hiával találtatunk, akkor abban előbbre tudjunk lépni. Hogyan lehetne a mi gyülekezetünk misszióját erősíteni? Hogyan érhetnénk el mi magunk azt, hogy ne csak egy Isten tiszteletet tartsunk vasárnap, hanem megteljen kétszer, háromszor, négyszer a templom? Egyáltalán elérhető ez? Kell ezért küzdenünk, fáradoznunk? Mit tehetünk ezért? Amikor elolvassuk, testvérek, az első gyülekezet alakulásának a történetét, akkor azt látjuk, amit már az előbb el is mondtam, hogy megszólalt az ige. És ha valaki kutatja az egyház titkát és küldetését ezen a földön, akkor sok mindent elmondhatunk az egyházról, de a legfontosabb, amit meg kell értenünk, ami küldetésünkkel kapcsolatosan az az, hogy feladatul kaptuk az igének, az evangéliumnak a meghirdetését. Ha egy gyülekezetben nincs ige hirdetés, akkor ott minden valószínűség szerint nincs is megtérés. Nincsen megújulás, nincsen növekvés, nincsen vígasz, nincsen békesség. Azonban nagy kérdés az, hogy mit is értünk ige hirdetés alatt. Hiszen gondolom, hogy mindannyiunk gondolatai között fölsejlik az, hogy vajon van-e olyan Isten tisztelet, akár csak itt Magyarországon is, ahol ne lenne ige hirdetés. Hát mindenhol van ige hirdetés. Akkor miért beszélünk erről külön? Testvérek, az első pünkösd arról beszél nekünk, hogy igét hirdetni csak egyféleképpen lehet. Méghozzá úgy lehet, hogyha az ember kapcsolatban áll az igével, személyes kapcsolatban. Mi történt, mielőtt az apostolok kiléptek volna az utcára? Azt olvassuk az írásban, hogy megteltek szent lélekkel. Megtöltekeztek az igével. És amikor kiléptek az utcára, akkor így tudtak igét hirdetni. Az ige hirdetés, ami gyülekezeti gyakorlatunkban a lelkipásztor dolga. De azt gondolom, hogy akik a Bibliájukat olvassák és ismerik, azok tudják azt is, hogy noha a lelkipásztor különös szolgálata egy gyülekezetben az ige hirdetés, mégsem kizárólagosan az ő dolga az ige hirdetés. Mi mindannyian lehetünk ige hirdetőkké. Nem biztos, hogy itt ebben a körben, nem biztos, hogy innen a szószékről vagy az úrasztaláról, de mi mindannyian lehetünk ige hirdetők ott, ahol Isten szent lelkével megtöltekezve, a lélek indítatását komolyan véve, beszélünk az Isten csodálatos és felséges dolgairól. Hadd mondjam azt is a testvéreknek, hogy Isten szeretne is bennünket ige hirdetőkké tenni. Mindannyiunkat szeretne ige hirdetővé tenni. De ennek elengedhetetlen feltétele az, hogy megteljünk az igével, magával, Istennel, mert amíg őt nem ismerjük, amíg őt nem vettük, addig nem szólhat a szánkból ige. És itt azt is szeretném aláhúzni és megerősíteni a testvérek előtt, hogy a Bibliából bárki tud idézni. A Bibliából bárki tud magyarázni. Akinek van kellő intellektusa, tud alkalmazni is egy ige szakaszt. De az ige hirdetés több, mint Biblia magyarázat. Az ige hirdetés több, mint egyszerű beszéd vagy szónoklat. Mivel több? A Szentlélekkel több. Az élő ige több. A Szentlélekkel több, testvérek. A Szent Lelket pedig az ember nem tudja irányítani, csak egy dolgot tehet az ember, megnyílik maga is a Szentlélek Úristen előtt, és hagyja, hogy a Szentlélek őt eltöltve megszólaljon belőle és általa. Igét hirdetni tehát bárki hirdethet, aki kéri Isten jelenlétét az ő lelke által az életébe, aki hagyja, hogy a lélek őt indítsa és vezesse, talán egy szomszédhoz, talán az utcán egy padon ülő emberhez, és az ember, ha azt szólja, amit Isten lelke a szívére helyezett, akkor mindjárt ige hirdetővé válik. Hadd mondjam azt, sokan vannak, akik teológiát végeztek, de mégsem hirdetnek igét. És ismerek egy csomó olyan embert, aki nem végzett teológiát, nincs lelkészi diplomája, de mégis Isten csodálatos ige hirdetője. Mindenek előtt tehát azt kell lássuk, hogy a gyülekezet létrejöttének, növekedésének döntő kulcsa az, hogy szól-e az ige. És én most szeretném arra kérni a testvéreket, hogy amikor Isten tiszteletre jövünk és készülünk, talán otthon a csendünkben, elindulás előtt, akkor túl magunkon mindig gondoljunk arra is, történetesen ebben a gyülekezetben én állok itt a legtöbbször a testvérek előtt, aki az igét fogja hirdetni. Imádkozunk azért, hogy az Isten lelke töltse el, és adja a szájába megfelelő szavakat. Majd még erre fogok utalni, hogy miért van erre szükség. De hadd kérjem ezt a testvérektől, hogy legyen ez mindannyiunk ima témája, és a mi közösségünknek közös ügye. Imádkozni azért, hogy az Isten lelke által való, az ő lelke által szült és hitelesített ige szólaljon meg közöttünk. Mert ha nincs ige, akkor csak egylet vagyunk. Akkor csak olyan kör vagyunk, akik összejárnak egy személy, vagy egy közösség, vagy egy gyakorlat miatt. Ha van ige, akkor van születés, van növekedés, van előbrelépés, akkor van a halálból életre való újonnan születés, és ezért legyen mindannyiunk szívügyévé az, hogy ebben a gyülekezetben ne fogjon el a Szentlélektől inspirált ige, ige hirdetés. Azonban azt is látjuk, hogy túl az ige hirdetésen történtek még dolgok ebben a közösségben, amik vonzóvá tették ezt a közösséget, hiszen ezt is olvastuk, hogy kedvelték őket a Jeruzsálemben élő emberek. Mi vezetett ide? Nagyon röviden a 42. vers, és szinte csak címszavakban a következőket mondja nekünk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Úgy gondolom, hogy négy olyan pillérét látjuk a gyülekezet létének és szolgálatának, amelyeknek a hiányában a gyülekezet épülése nem történhet meg. Négy olyan egyszerű dolog, amiről azt gondolnánk, hogy na ez magától értetődő és természetes. De mégsem magától értetődő és természetes. Azt olvassuk, hogy akik meghallották az ígét, hitre jutottak és megkeresztelkedtek, azok csatlakoztak egy közösséghez. Azoknak a közösségéhez, akik az első gyülekezetet alkották. És ebben a közösségben részt vettek. Úgy látom, testvérek, hogy a mi világunkban az egyik legnagyobb problematika az, hogy nem tudunk részt venni. Nem tudunk részt venni. Olyan nagy futásban élünk, hogy egyszerűen nem marad időnk arra, hogy részt vegyünk. De ezekről a megtérő jeruzsálemiekről azt olvassuk, hogy ők mégis részt vettek. Kivették belőle a részüket a közösségi életből, ami miből állt? Állt az apostoli tanításból. Azaz nem akartak megspórolni ezek az első keresztények semmit az iskolai tananyagból. Egyre másra találkozom olyan gyermekekkel, akik noha még csak óvodások, de folyékonyan olvasnak, írnak, és a szülők már aggodalmaskodnak, hogy mi fog történni az iskolába. Aztán szoktunk viccelődni, hogy talán jó volna rögtön harmadikba íratni a gyereket. Hát, ha az segítene rajta. Nos, testvérek, a keresztjén növekedésnek is van egy iskolás rendje, és itt sem lehet máshol kezdeni, csak az első osztályban. Csak az első osztályban. Ezért, akik hitre jutottak, megkeresztelkedtek, és csatlakoztak a közösséghez, azok részt vettek az apostoli tanításban. Mi volt az apostoli tanítás? Jézus Krisztus szemtanúinak és fültanúinak a bizonyságtétele, és mindannak a továbbadása, amit mesterüktől hallottak. Ne felejtsük el, hogy Izraelben sem volt mindenki fültanúja és szemtanúja Jézus szolgálatának. És akik csatlakoztak a gyülekezethez, azoknak először is meg kellett érteniük, hallaniuk az ő uruknak, Jézus Krisztusnak összefüggő, egységes tanítását, amit az apostolok, akik arra választottak, hogy mindig Jézussal legyenek, már átláttak. A Szentlélek már megvilágosította előttük. Ha valaki elolvassa Péternek a pünkösdi prédikációját, akkor azt látja, hogy Péter megértette a Krisztus titkát. De ehhez kellett az is, hogy ott volt 3 éven keresztül Jézus mellett. És az első gyülekezetben többek között ő volt az, mint szemtanú, mint apostol, mint tanítvány, aki tanította a megtérő embereket mindarra, amit Jézustól vett, és Jézustól ajándékba kapott. A becsatlakozó tagok pedig részt vettek ebben. Kivették belőle a részüket. Nem akarták megspórolni. Nem mondták azt, hogy a tanítás nem olyan izgalmas, azzal ne foglalkozzunk. Hanem inkább csináljunk helyette valami mást. Hanem azt olvassuk, hogy álhatatosan, kitartással részt vettek az apostoli tanításban. Aztán azt is olvassuk, hogy részt vettek a közösségben. Sajnos a közösség fogalmunk ma már nem olyan tiszta, mint amilyen tiszta akkoriban volt. Mert a közösségből az ember mindig csak kapni akar. Mi úgy szerveződünk közösségekké, hogy van valami forrás, amiköré odaállunk a kis bögrényinkkel és merítünk belőle. Az emberi közösségek nagy része ma így szerveződik. Keresik az emberek azokat a forrásokat, amelyekből lehet merítgetni, lehetőleg ingyen. ahol én kaphatok valamit. De ha elolvassuk ezt a szót az eredetében, és a Biblia egészének fényében értelmezzük, akkor meg kell értenünk, hogy a közösség nem csak olyan kör, ahol én kapok, hanem olyan kör is, ahol én adok. Ahol szükség van arra, amit én be tudok tenni a közösbe. Ahol igény van arra, hogy én magam adjak valamit azoknak, akik velem egyek. Amikor azt olvassuk, hogy az első tanítványok és megtérők részt vettek a közösségben, akkor szeretném, ha megértenénk azt, hogy nem csak annyit tettek, hogy eljöttek és meghallgatták az apostolokat, aztán hazamentek. Hanem ahogy erre utal később a Szentírás, ki azzal, amivel őt Isten megajándékozta, szolgált is. Nem sokkal később, ha tovább olvassuk a gyülekezet történetét, már azzal szembesülünk, hogy összeakadások is vannak abból, hogy ki mit adjon, mikor adja, hogyan adja, és el kell kezdeni a sok szolgálatkész embert valamilyen rendbe állítani. Az első közösség tehát szolgáló közösség és részesedő közösség is. És ebben Isten csendesítsen el bennünket, testvérek, hogy vajon a mi közösségünkben mi személyesen hogyan tudunk részt venni. Azt gondolom, hogy nem baj az, hogyha valaki merítget. De nagy baj, ha valaki úgy gondolja magáról, hogy én nem tudok semmivel hozzájárulni a közösséghez. Annak mindig örülünk, ha valaki jön, és azt mondja, hogy jól érzi magát. És ez rendben is van. De mindannyiunknak föl kell ismernünk előbb vagy utóbb azt, hogy mi az, amit Isten rám bíz, nekem ad egy közösségben, hogy én azzal részt vállaljak a közösség életéből. Hogy én azt oda tegyem, odaadjam. Ezt nem tudom megmondani senkinek. Időnként észreveszem embereken, hogy van nekik olyan képességük, ami a gyülekezet javát szolgálná, és esetleg rákérdezek, hogy nem akarsz ebben segíteni. De ezt a küzdelmet, ezt az odaszánást, ezt mindenkinek magának kell magában elvégeznie. Mi az, amit én a közösségnek tudok adni? Mi az, amit tudok a többiek számára, a többiekért letenni? A közösség öröméhez úgy gondolom hozzá tartozik az is, hogy az ember nem csak vesz, hanem ad is. És ezért mondtam néhány perccel ezelőtt azt, hogy ha valaki úgy érzi, hogy ő semmit nem tud adni, jó, ha tudja, hogy valamit mindig tud adni. Annyit, hogy mielőtt elindul, vagy amikor ide megérkezik, akkor elcsendesedik, és imádkozik azért, hogy az Isten szent lelke által legyen itt közöttünk. Ezt mi mindannyian tudjuk adni. És ha szeretjük egymást, és közösségben vagyunk itt, akkor ez az, amit mindannyian be tudunk tenni a közösség asztalára. Lehet úgy is jönni, hogy Uram, van egy problémám, válaszold meg. Uram, hiányom van, küldj valakit, aki majd észreveszi. Uram, én nagyon szeretnék valamit hallani, üzenj meg nekem most. Meg lehet úgy is jönni, hogy az ember mindezeken túl, vagy ezekkel a kéréseivel együtt, azt mondja Istennek, hogy én szeretném, ha ma te szólalnál meg. Szeretném ma a te szavadat megérteni, a te üzenetedet venni. És én arra kérlek, hogy azt, aki szólni fogja ezt az üzenetet, áld és szenteld meg, hogy rajta keresztül, mint egy csatornán keresztül, a mennyei javak elérkezhessenek hozzám. Ez minden közösségben lévő embernek feladata és küldetése. Mit tettek az első gyülekezeti tagok? Részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében.
a kenyér megtörésében.
Természetesen a kenyér megtörése nem ilyen keretek között zajlott az első gyülekezetben. Naívság volna azt gondolni, hogy mindent így csináltak, ahogy mi csináljuk. Nyilván megvolt annak is a rendje, talán az első időben még nem is volt annyira kialakulva ez a rend. Egy dologban biztosak lehetünk, hogy a kenyér megtörése nem jelentett egy profán dolgot. Nem azt jelentette, hogy ültek az asztalnál, és akkor egyszer csak azt mondták, hogy na, ez innentől kezdve akkor úrvacsora, hanem egészen biztos vagyok abban, hogy a kenyér megtörését valahogyan úgy gyakorolták, ahogyan ezt Jézus tanítványai nagy csütörtök este átélték Jézussal. És azért azt nem hagyhatjuk számításon kívül, hogy az egy vacsora keretében történt. Tehát amikor ezek az első gyülekezeti tagok összejöttek, akkor biztos vagyok benne, hogy megemlékeztek Jézus Krisztusról, arról, hogy ő a kereszthalála előtt hogyan rendelkezett, és összekötötték a jézusi hagyatékkal a kenyérnek a megtörését. Amikor mi felolvassuk az úrvacsora előtt a szereztetés igéit, akkor tulajdonképpen ezt a hagyományt követjük. Fölidézzük mindazt, amit az Úr Jézus Krisztus ezzel a vacsorával kapcsolatosan elrendelt. Így tették ezt az apostolok, hitvalló őseink. Minden úrvacsoraosztás végén elhangzik. Miért hangzik el? Azért, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy ez az esemény, amit itt teszünk, ez a mi találmányunk. Hogy ez nekünk így szimpatikus. A formájában ma sem vagyunk egységesek. Van, ahol nagy kelyhek vannak, itt nálunk kis kelyhek vannak. Úrvacsoráztam úgy más egyházakban már, ahol a kenyeret is közreadták, nagy darabokban, aztán mindenki tört belőle magának egy kis falatot, és továbbadta a többieknek. Nem ez a lényeg. Azt gondolom, a lényeg az, hogy ezek az emberek egyek voltak abban, hogy a kenyér megtörésének módján is Jézus Krisztusról, az ő urukról emlékeztek meg. Az ő uruk kereszthaláláról, áldozatáról ezt az emléket nem hagyták a közösségben elszunnyadni, hanem törekedtek arra, hogy akik bekapcsolódnak, megértsék a Krisztus titkát még inkább és még mélyebben. És amikor mi úrvacsorát osztunk és úrvacsorázunk, akkor gyakorlatilag a Krisztus titkát akarjuk egyre jobban megérteni, és valami olyasmiben erősítjük és gyakoroljuk magunkat, ami az első gyülekezet születésekor már jelen volt, és amíg élő gyülekezetek lesznek ezen a világon, addig mindig jelen is lesz. Ezek az emberek ebben is részt vettek. Azért nagyon érdekes számomra, hisszük, hogy a Bibliában még a szavak rendje is inspirált, hogy először hallották az igehirdetést, aztán hitre jutottak, aztán megkeresztelkedtek, aztán bekapcsolódtak a gyülekezetbe, aztán részt vettek a tanításban, aztán részt vettek a közösségben, és aztán ott szerepel az is, hogy megtörték a kenyeret. Nem ezzel kezdték. Ez ebben a felsorolásban csak a hetedik helyen álló dolog. Egy rendkívül fontos dolog, de nem ezzel kezdték. És én úgy látom, hogy a mi egyházainkban biztos, hogy van mit gondolkoznunk az úrvacsorai gyakorlatunkon. Hogy azt vajon jól gyakoroljuk-e? Jól gyakoroljuk-e? Vajon jól törjük-e azt a kenyeret, és helyesen élünk-e vele? Az az igazság, hogy az apostol, amikor leírja nekünk a szereztetés igéit, akkor jelzi számunkra azt, hogyha ezzel a szentséggel mi nem élünk helyesen, Isten tetszésének megfelelően, akkor ennek a mi életünkre nézve sok-sok negatív következménye lehet.
Már akkor látszott Korintusban, ahol nem vették komolyan ezt a dolgot, hogy ebből milyen negatívumok származnak a közösség és az egyén életére. Elodáig, hogy azt mondja az apostol, hogy meg is halnak közöttetek sokan. Ezt a dolgot komolyan kell vennünk, de mit mond az első gyülekezetről az írás? Azt, hogy ebben részt vettek. Részt vettek. Fontos volt ez számukra, nem akartak erről lemaradni. Nagyon érdekes gyakorlat, ami egyházunkban az úrvacsora előtti elmenetelnek a gyakorlata. Mindig azt szoktam erre mondani, amikor beszélgetünk lelkész kollégákkal, hogy talán még mindig jobb, hogyha valaki fél, vagy nincs vele tisztában, hogy mi fog történni, hogy elmegy. Nemrégiben, amikor Erdélyben jártam, megkérdeztem az ottani lelkészt is, hogy náluk mi a gyakorlat, szóba jött közöttünk, és elmondta, hogy hát itt az a gyakorlat, hogy aki nem akar úrvacsorázni, az azon az alkalmon nem is jelenik meg. Hát aki itt bejött a templomba, az végig ott is marad. A kenyér megtörésében is részt vesz. Igen, elgondolkoztató ez is esetlegesen. Nem azt mondom, hogy ez a megfelelő rend. Hiszen akik nem jönnek el, nem hallanak ige hirdetést. De azt szeretném érzékeltetni a testvérekkel, hogy miközben egyfelől komolyan kell vennünk az úrvacsorát, másfelől bátorsággal kell jönnünk az úrasztalához. Mert ők is részt vettek házanként a kenyér megtörésében. Nem volt bennük páni félelem, nem volt bennük elutasítás, elszaladás, hanem részt vettek ebben. Hadd bátorítsam a testvéreket, hogy ezt a kettősséget, ezt magunkban mindig tegyük mérlegre. Egyfelől azt, hogy ez egy komoly dolog. Ez nem csak egy profán dolog, hogy idejövünk, kerülünk egyet az úrasztala körül, aztán megvolt ez is. Ez egy sokkal komolyabb dolog. Ugyanakkor nem szabad félnünk attól, hogy ezen az úton és ezen a módon megerősítsük a mi hitünket, meggyőződésünket, Jézus Krisztus áldozata felől való kételjeinknek az eloszlatására. Csodálatos alkalom, amikor az ember veszi a kenyeret és a bort, és azt mondjuk, hogy amilyen valóságosan itt vannak ezek a jegyek, olyan valóságos Jézus Krisztusnak értünk hullatott vére, értünk megtört teste, vajon van-e ennél felszabadítóbb dolog, amit az ember átélhet, hogy Uram, a te áldozatodért mégis van kegyelem, mégis van örök élet. Az első gyülekezetben egy fontos dolog volt részt venni a kenyér megtörésében. És aztán ott szerepel ennek a sornak a végén, de hiszem, hogy nem az utolsó helyen, részt vettek az imádságban. Az imádságban. Az a helyzet, testvérek, hogy úgy gondolom, hogy mi ebben a nagyon is racionális világunkban, mint a kevésbé hinnénk az imádság fontosságában és erejében, mint a kevésbé hinnénk a közösség Isten előtt való megállásának a hatalmas voltában. Ezek az emberek részt vettek az imádságban. Fontos volt az életükben az imádság. És mivel ezt gyakorolták, elválaszthatatlan következménye volt az ő gyakorlatuknak az, hogy a nép kedvelte őket, az Úr velük volt, és napról napra erősítette a gyülekezetet. Testvérek, az imának ma is megvan a csodálatos haszna és szükségessége. Nem csak annak az imának, amit otthon elmondunk a magunk közösségében, amikor együtt vagyunk Istennel, hanem annak az imának, amit itt mondunk el a gyülekezetben, a gyülekezet közösségében. Olyan nagy hiányosságunk van ezen a téren. Magam is megfigyeltem azt, és küzdök magammal is, hogy a keddi bibliaóráinkon az imádság mindig a legrövidebb. Sokat beszélünk, és ez nagyon jó dolog, és aztán a végén mindig az imádságra jut a legkevesebb idő. És aztán tulajdonképpen a közös imádságra, amikor mindenki megszólalhat, itt a mi gyülekezetünkben nincs is más alkalom. Imádkozunk az ifjakkal külön, egyik csoportban, másik csoportban, gyermekekkel, de nekünk felnőtteknek ez a keddi óránk van arra, hogy közösen imádkozzunk. Olyan jó lenne, ha az ige nem csak engem állítana meg, hanem mindannyiunkat megállítana arra, hogy szükséges az imádság. Elhanyagolhatatlan része a közösség életének, a közös imádság, amelyben mindannyian részt veszünk, amikor megállunk együtt Isten színe előtt, és megvalljuk előtte kételjeinket, örömeinket, kéréseinket, hálaadásunkat, dicsőítésünket. Nem Istennek van szüksége rá, testvérek. Ez az, amivel becsapjuk magunkat, hanem nekünk van rá szükségünk. Nekünk. Erre volt szüksége annak az első közösségnek is. És mit tettek? Kitartóan részt vettek benne. Ha nincs igazi ima élet egy gyülekezetben, akkor talán sok minden el is sikkad, és sok minden el is változik nem jó irányba. És ez mindannyiunknak a felelőssége. Hadd indítsam a testvéreket arra, hogy keressük a közös imádság lehetőségét. És amikor együtt lehetünk Isten színe előtt imádságban, akkor éljünk ezzel. Nem a szép szavak számítanak. Nem a jól megfogalmazott körmondatok. Hanem az, hogy egyek vagyunk Isten színe előtt. Hogy beszélünk hozzá. Hogy vallomást teszünk előtte. Hogy az ő jelenlétében megszólalunk. Ez a lényege ennek. Hogy kifejezzük az Isten felé való bizalmunkat azáltal, hogy megszólítjuk őt. Amikor vagy 14-15 éve, még több is 20 éve, egy énekkarral, a teológia énekkarával Münchenben énekeltem, akkor házaknál voltunk elszállásolva, és a müncheni koreai gyülekezet vendégei voltunk. Azoknak a vendégmunkásoknak a gyülekezetébe kellett énekelnünk, akik Koreából érkeztek Németországba, és Münchenben vannak szép számmal ilyen közösségek, és hát ők láttak bennünket vendégül. Mikor este nyugovóra térés előtt megkérdeztük, hogy akkor mikor fogunk holnap kelni, mondták, hogy igen, korán. Miért? Mert megyünk imádkozni. Igen? Hova? A gyülekezetbe? Nem mondják már, hánykor mennek maguk dolgozni. Tehát reggel 6-ra megyünk imádkozni. Hoppá! Akkor feküdjünk csak le gyorsan. És amikor másnap erről beszélgettünk velük, akkor elmondták, hogy minden nap, reggel 6 órakor a közösség a gyülekezetben imádsággal indítja el a napot. Akkor reggel mentünk, gondoltam nagy álmos szemekkel, hogy majd lesz itt 3-4 ember, mi vagyunk azok a balekok, akik pont ahhoz a családhoz jutottunk, amelyik ezt ilyen komolyan veszi, alig bírtunk aludni, és akkor bementünk a gyülekezetbe, tel volt a templom. Pillanat alatt megállított Isten engem, hogy mit gondolsz? Mit gondolsz erről? Igen, testvérek, van mit tanulnunk. Nem azt mondom, hogy ez a helyes gyakorlat, de bizony el kell csendesednünk abban, hogy vajon az az imádságban való közösségünk, ami van, az elége és jó-e úgy, ahogy van. És hadd bátorítsam a testvéreket, hogy mindezek felől gondolkozzunk el egyen-egyenként mindannyian. Olyan jó volna úgy odaállni Isten elé, hogy most nem a másik a lényeg. Nem az a lényeg, hogy a másik jön-e, csinálja-e, hanem az a lényeg, hogyha én magamat Isten gyermekének vallom, akkor én hova jutottam el? Szólaljon meg az ige hirdetés, jussanak hitre emberek, keresztelkedjenek meg és csatlakozzanak, ez a mi vágyunk, és ez a mi küldetésünk ezen a helyen. De ehhez az kell, hogy akik itt vagyunk, részt vegyünk a tanításban, részt vegyünk a közösségben, részt vegyünk egy szívvel és egy lélekkel a kenyér megtörésében és az imádságban. Adja Isten, hogy mindebben magunkat megvizsgálva az ő tetszésére hozzunk igaz döntéseket. Amen. Kedves testvérek, a 457. számú dicséretünk első versét énekeljük most. A 457. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. Testvérek, imádkozzunk! Régen prófétákat hívtál el, és kentél fel arra a szolgálatra, hogy élő kapcsolatban legyenek veled, és hirdessék a te szavadat mindazoknak, akik közé elküldted őket. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy ebben az időben jelen vagy közöttünk lelked által, és mindazok, akik ezt hittel elfogadják, azokon keresztül te megszólalsz ebben a világban. Adjad ezt elhinnünk, adjad ezt komolyan vennünk, hogy lehessünk ige hirdetőiddé, akik szólják ebben az elsötétült és elkorcsosult világban a te hatalmas dolgaidat. Adjad, Urunk, hogy ne kételkedjünk afelől, hogy ez az ige, amely tőled származik és rajtunk keresztül megszólal, ma is életet nemz. Adjad, hogy ne kételkedjünk a te erődben és hatalmadban, hogy nehogy bolondságnak tartsuk az ige hirdetést, hanem hadd vegyük ezt nagyon komolyan, és hadd gyakoroljuk ebbe magunkat mindannyian. Köszönjük neked ezt a közösséget, ahol együtt lehetünk a te színed előtt, és ahol szeretnél bennünket tanítani, ahol szeretnéd megéreztetni velünk az egymással és a veled való közösség jó ízét. Köszönjük neked ezt a közösséget, ahol megtörhetjük a kenyeret, és emlékezhetünk az Úr Jézus Krisztus áldozatára, ennek az áldozatnak csodálatos ajándékára, a bűnbocsánatra és az örök életre. Köszönjük neked ezt a közösséget, ahol együtt imádkozhatunk. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogyha valamivel hiány vagyunk, abban hadd legyen igaz és őszinte döntés mindannyiunk szívébe, arra nézve, hogy inkább azt cselekedjük, ami neked kedves. Taníts bennünket a részvételre, a részvállalásra, és taníts bennünket arra is, hogy a magunk részét hozzá tehessük a te szolgálatodhoz, hogy egyre inkább növekedhessen azoknak a száma, akik megismernek téged, és növekedhessünk mi magunk is a hitben és a bizonyságtételben. Köszönjük, hogy most erre tanítasz és erre hívsz bennünket, és szeretnéd a mi kételjeinket eloszlatni, köszönjük neked a megterített asztalt, legyen érte áldott a te neved. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvérek, hirdetem szeretettel, hogy a holnapi napon délután 3:30 gyülekezeti hittanórát tartunk. A holnap esti bibliaóránk elmarad, viszont a felnőtt konfirmandusokat emlékeztetem, hogy este 6:00 felnőtt konfirmációs órát tartunk. Pénteken a szokott rendben 3:45 az első éves, 4:45 a másodéves konfirmandusokat, majd este 6:00 az ifjakat várjuk ide gyülekezetünkbe. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, ahogyan ezt látják is, hogy az Úrnak szent asztalát megterítettük, hívjuk és várjuk ide a testvéreket. Emlékeztetem még azokat, akik személyi jövedelemadó bevallásukat nem készítették el, hogy lehetőségünk van 2%-ról rendelkezni. Szeretettel kérjük a testvéreket arra, hogy rendelkezzenek református egyházunk javára, valamint gyülekezetünk alapítványa, a Békásmegyeri lakótelep templomépítése alapítvány javára. A bevalláshoz benyújtandó melléklet ott az énekes könyvek asztalán található, kérjük ezt és megkapjuk ezt a segítséget. Egyúttal köszönjük is mindazoknak, akik ezt megtették, akár a korábbi évben, akár ebben az esztendőben. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, most egy énekkel befejezzük Isten tiszteletünknek eme részét, és majd egy másik dicséret éneklésével, vagy zsoltár énekléssel készülünk az úrvacsorai közösségre. Most a 397. számú dicséretünk első 2 versét énekeljük. A 397. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed!
Rob Lansky and Hall.